Jó napot kívánok! Most múlt héten kicsit érintettünk a Bézdin, a bíróságnak a feladata a személyi státusz kapcsán, ami eredetileg ez nem egy Bézdinnek a feladata annyira, sokszor a rabinak döntenie kell ilyen kérdésekben, de Izraelben ez a rabinátus és a rabinátusi bíróságnak az egyik fő feladata, mivel a házasság és a vállás ez csak egyházi házasság és vállás van. És gondoltam ma kicsit bemutatni a személyi státusz kapcsán egy ügy, épp a napokban befejeztem foglalkozni, szóval nem szigorú per rendtartás, de mégis bemutatja ezt az oldalt, amikor rabinátusnak döntenie kell ilyen kérdésekben. A kérdés ebben az esetben, ez megtörtént eset nálunk, hogy egy magyar zsidó lány kiment Amerikában, és ott házasodott egy Egyiptomból származó zsidó fiúval, szóval ez úgynevezett szefárdi zsidóval házasodott. A kérdés, ami felmerült ez kapcsán, ez az, hogy a fiú ugye zsidó származásról kétség kívül, de mégis karaita származású. És a kérdés az volt, hogy karaitakkal lehet házasodni, vagy nem. Most mi ez a karaita, és miért olyan kérdéses, hogy a zsidóságon belül a karaita, akkor most mi a kérdés itt? És erre majd mindjárt részletesebben el fogom mondani. A karaita kapcsán az az előírás, hogy ővelük nem szabad házasodni, mondja a Shulchan Aruch, mert törvénytelen gyerekekként kezelünk ezt az egész csoportot. És ha így van, a Biblia pedig előírja, a törvénytelen gyerekkel nem lehet házasodni. És akkor a kérdés az, hogy ennekben ez a magyar lány, aki házasodott a fiúval, az rendben van, vagy nem. Ugye nagyon, nagyon kényes ez a kérdés, mert ennekben mi a kérdés? A kérdés az, hogy el kellene válni, vagy nem. Ami nagyon sajnálatos lenne, ha fiatal házaspár most már pár kis gyereket, most kellene elválni, vagy nem. Szóval a kérdés, ez nagyon komoly kérdés, de mindenképpen ezt az ügyet fel kell dolgozni, és akkor én nekiálltam ezt az ügyet kicsit megvizsgálni. És most a napokban ezt befejeztem, és tovább küldtem más híres rabinnak az ők. Vagy értsenek egyet velem, és írják alá, vagy érveljenek ellene. Miről van szó? Kicsit nézzük meg kicsit a zsidó történelemből egy pár érdekes fejezetet, és aztán kicsit visszatérünk ehhez. A Bibliában kettő királyok 17:24-ben olvasunk, hogy Szanherib Assír királya elfoglalta Somront, az azt a részét Izraelből, és hogy ő szokta csinálni ilyenkor, mutatni, hogy ő most itt a nagy úr, akkor a népeket szokta keverni. Ami azt jelenti, aki itt lakott, azt áttette máshova, és máshonnan hozott ide embereket. Szintén egyébként ez egy uralkodásának egy kifejezése volt, hogy ő itt mindent tett. És erre elvitte a zsidókat onnan Somromból, elvitte a zsidókat máshova, és Kutából hozott ide egy másik néből, Kutaik. A probléma az lett, hogy jöttek, természetes csapás fogadta őket, hogy állandóan jöttek araflának, és megtámadtak őket, és valami éreztek, ez az isteni büntetés, És erre tényleg azt mondtak nekik, ez így van, úgy tűnik, hogy Izrael ez a szent föld, és nem olyan egyszerű, hogy ők ide lettek telepítve, és ezért jó lenne, ha ők a zsidó vallással foglalkoznának. Csak a végén az lehet, hogy tényleg ők felvettek a zsidó vallást, és próbáltak a zsidó törvényeket tartani. De az van írva, hogy nem teljesen, még mindig bálványimádás az folyt, zsidóság is, az is. Szóval kicsit ilyen zavaros volt a helyzet. A Talmud felteszi a kérdést, hogy most a betérésük érvényes volt, vagy nem. Ugye ismerünk, hogy a zsidóságon lehet betérni, azt nem zsidó, aki felvállalja a zsidóságot, akkor van egy szertartás, és aztán zsidóvá válik. És csak abban az esetben, ha tényleg ő őszinten akarja vállalni. Ha ez csak eljátsza magát, akkor az semmi. Akkor a kérdés, ez komoly volt, vagy nem. Erre az egyik vélemény, Rabbi Ismaelnak a vélemény azt mondja, ők csak araszlán betérők. Ami azt mondja, ők nem komoly betérők, ők nem akartak. Ez nem egy teológiai meggyőződés, egy vallási meggyőződés volt, hanem az volt, hogy ők akartak, hogy a ne legyen tovább ezek a csapások. És ezért nem számít a betérés, és továbbra nem zsidóknak számítanak. A kivarabi azt mondja, hogy nem. Lehet, hogy ami elindította őket, az araszlának voltak, de utána komolyan vették, és tényleg zsidóvá akartak válni, és ezért a betérés az igazinak számít, és érvényes, és ez az elfogadott vélemény a halakában, hogy ezek a kutaik, ezek zsidóvá váltak. Aztán fejlődött a dolog, és érdekes dolog. Azokat a törvényeket, amit ők tartottak, azokat a vallási törvények, erre azt mondja a Talmud, ők még jobban odafigyeltek, mint a született zsidók. De ők nem mindent fogadtak el. Ami az írott tan, a Tórában le van írva, azt ők tartottak, ami a szóbeli tan, azt már kevésbé nem fogadtak el, nem értették. Szóval egyik oldalra azt mondjuk, hogy zsidók, másik oldalra van egy pici kis bálványimádás, úgy tűnik, hogy ez utáni idővel elmaradt, de közben bizonyos dolgokat nagyon tartják, bizonyos dolgokat nem. Erre azt olvasunk a Talmudban, hogy idővel akartak őket egy kicsit a zsidóságból eltaszítani, mert úgy éreztek, hogy ez egy veszély a zsidóság számára, mint egy csoport, ami zsidónak számít, de mégsem tart mindent, akkor ennek lehet rossz hatása, és akkor próbáltak ilyen-olyan rendeleteket hozni ellenük, de a nép ezt nem fogadta el, a nép őket elfogadta zsidónak, és ez nem lehetett őket kizárni a zsidóságból. De a végén volt egy idő, amikor már úgy éreztek, hogy nem lehet ezt tovább így tartani, és akkor végén az lett, hogy azt hirdették ki, az a rabinikus rendelet jött létre róluk, hogy ők nem zsidóknak számítanak. Most ez az egész folyamat, az egy ilyen 800 éves folyamat volt. 800 éves folyamat volt az elejétől a végig, ami azt jelenti, hogy majdnem egy millenniumon keresztül volt ez része a zsidóságnak, és a végén egy kicsit sikerült őket kizárni a zsidóságból, és erre már írva van, hogy teljesen kizárni őket a zsidóságból nem lehet, mert aki zsidó, nem lehet róla igazán mondani, most nem zsidó, de úgy tekintünk őket, mintha nem lennének zsidók. Ezért, ami a legfontosabb itt, akkor a népa nem fog tőlük átvenni semmit. Nem zsidó így csinálja, a zsidók másképpen csinálják, és akkor így a dolog rendben van. Nincs ennek precedense, vagy azóta se igazán, hogy egy zsidókról kijelentették, hogy nem zsidónak számítanak. Ez egy nagyon-nagyon erős és talán ezt a szót használják, és durva rendeletet kizárni valakit, és a zsidóságot kérdőjelezni. Ez egy eset, amikor ez így előfordul, csak azt arra mutat, hogy milyen nehéz helyzet állt elő velük. Most még az elő, nem a végső, nem a vége, de előtte már, amikor még zsidóknak számítottak, akkor felmerült egy olyan kérdés, hogy szabad-e velük házasodni, vagy nem. Azt mondom, független attól, ami később, 200-300 évvel később kijelentették róluk, hogy nem számítanak zsidóknak, már felmerült az a kérdés, hogy lehet-e velük házasodni. Miért nem? Miért nem? Azt kell tudni, hogy a Mózes 5. könyvében van az az előírás, hogy törvénytelen gyerekkel nem lehet házasodni. Mit jelent a törvénytelen gyerek? A klasszikus példája a törvénytelen gyereknek ez az, nem az a gyerek, aki házasság nélkül született. Házasság nélkül azt jelenti, hogy fiú és egy lány szerelmesek voltak, és egyszer csak lett egy gyerek, az nem számít törvénytelen gyerek, annak ellenére, hogy nem volt itt házasság. Tehát ez nem egy szép dolog, de mindenképpen a gyerek nem számít törvénytelen. Törvénytelen csak abban az esetben, amikor házasság törés történt, vagy olyan párról van szó, akinek nem szabad házasodniuk. Mondom, rokon, túl közeli rokon, vagy ilyesmi. Ezek, ebben az esetben hiába zsidónak számít, sőt, az is van írva, hogy aki ez egy ilyen törvénytelen gyerek, aki nagy tóra tudós, akkor őt jobban kell tisztelni, mint a főpap. Most hiába a főpap az, aki a legtisztább származás szempontjából, ugye, mert a papság az apai ágon örökölhető, és akkor valakit elfogadtak főpapnak, azt jelenti, tisztáztak az ő származást visszamenőleg Áron, a bibliai Áron főpapig. De ugyanakkor ez csak egy származási dolog. Ha ez a törvénytelen gyerek nagy tóra tudós, akkor ő többet ér, és több jobban kell tisztelni. De mégis házasság szempontjából ki van zárva. Nem szabad neki házasodni, és ez nagyon szigorú törvény arra nézve, tényleg a törvénytelen gyereke nézve, nem tud házasodni. A magyarázat erre, hogy miért nem szabad neki házasodni, mert mivel ő, az ő létezése az házasság törésből jött létre, ezért ő nem tud igénybe venni a házassági intézményt, mert ő a törvényes házassági intézményt vesz igénybe, akkor ő nem létezik. És ezért ki van zárva. Akkor a Talmud felteszi a kérdés, hogy most miért van az írva, hogy nem szabad házasodni a kutákkal. Mi a probléma? És erre a Talmud azt mondja, mert náluk is a törvénytelenség problémája felmerült. Milyen törvénytelenség felmerült náluk, és erre például Talmud azt mondja, mivel ezek a kuták nem fogadták el a szóbeli tant, az csak az, ami le van írva a Bibliában, de nem a magyarázatok, és a kommentárakat már nem fogadtak el. Ezért lehet olyan eset, amikor ők valamit nem fogadnak el házasságnak, ez nem számít házasságnak, de a halakha, a zsidó jog mégis házasságnak ismeri azt el. Ha ez így van, akkor a kuták számára ez a lány nem házas, és szabad neki újra házasodnia. A halakha szerint ő már házas, és akkor ha újra házas, addig ez egyébként házasság törésnek számít. Értettünk? Akkor még egyszer. Mondjuk képzelünk el egy olyan helyzet, amikor ő házasodik, de a kuták az ő jogi értelmezésük szerint ez a házasság nem számít házasságnak. Ha nem számít házasságnak, nem kell elválnia. Akkor szabad neki első házasságot kötni, mert az első azt nem ismerik el. Ha halakha elismeri az elsőt, akkor a második házasság az csak házasságtörés. És a gyerek, aki megszületik ettől az új házasságból, ebből az új házasságból, az törvénytelen. És mivel ők nem fogadják el a halakhát, ezért majdnem biztos, hogy ilyen dolgok fordultak elő, és ezért az egész csoport most tiltva lett, mint törvénytelen gyerek. Illetve mondja a Talmud, nem csak, hogy talán, konkrét információ is volt, hogy a törvénytelen gyerek volt, és valahogy bekeveredett, és innentől kezdve már velük nem lehet házasodni, mert az egész mindenkire lehet talán azt mondani, hogy talán ő törvénytelen gyereknek számít. És ezért ők még ebben az időben ők zsidóknak számítottak, de mégis törvénytelen gyerek gyanúja miatt nem lehetett velük házasságot kötni. A törvénytelen gyerek általában egy másik törvénytelen gyerekkel szabad házasságot kötni, és de sajnos ebben az esetben a következő generáció szintén törvénytelen gyereknek számít. Mert a törvénytelen gyereknek a gyerekei ugyanazok viszik tovább, ami a szülő volt. Ez egy csoport a ókori zsidóságban. Más két csoport is volt. Az egyik az a Cödöikim, Cada Cseusakat. Ők olyanak voltak, akik szintén ez már egy zsidóságon belüli szekta volt, aki szakított a hagyományos vagy rabinikus zsidósággal. Nekik az volt az elképzelésük, az írott tant elfogadtak, szóbeli tant nem. De mondom, ezek született zsidók voltak, de mégis szakítottak a rabinikus zsidósággal. És volt egy idő az ókori Izraelben, amikor ők nagyon erősek voltak. Szerintem a rabinikus zsidóság talán a kis rész volt, és a nagyobb rész voltak ezek a cedukim. Aztán ezek a szekták valahogy megszűntek. Cedukim is eltűntek, kuták is eltűntek, de most menjünk tovább, és most pedig ez ezzel valahány évvel ezelőtt Babilóniában játszódott el, és itt pedig jutunk a karaitákhoz. A történet kezdete az, hogy Babilóniában a zsidók autonómiát élveztek. Azt jelenti, hogy tényleg ők tudtak a saját ügyeket intézni, és államilag el volt ismerve. Akkor a zsidó nép vezetője, az volt a neve Rézs Galuta, ez volt a címe, és ez államilag a király által el volt ismerve ez a kinevezés, és lényegében ő egy ilyen kis király, vagy minek számított a zsidóknak. Aztán az történt, hogy meghalt egyik Rézs Galuta, és a legidősebb fia, vagy egy idősebb fia Annan, ő számított arra, hogy ő lesz a helyettese. De annak ellenére nagy tudású volt, de nem bíztak benne. Mert nem csak a nagy tudású kellett, hanem Isten fejlelem is kellett legyen, és valahogy nem bíztak benne, és erre ki lett nevezve a fiatalabb fiú Saul. Nem Saul. A fiatalabb fiú, és az pedig, nem tudom mi a neve. No. Mi történt? Ki lett nevezve a kisebb fiú, a király ezt elismerte a kinevezést, akkor nem tudom, kezdve érvényes. Annan nagyon mérges volt, és kijelentette, hogy nem ismeri el az ő öcsét, mint Rézs Galuta. Nem ismeri el. A probléma az volt, hogy jó, zsidóságon belül nem ismeri el, akkor ez ilyen széthúzás. De mivel ez a kinevezés el van ismerve a király által, ezért ez már lázadásnak számított. És tényleg letartóztatták, és halálra ítéltek az Anant, hogy ő most a király kinevezése ellen szólt. Az Annan, ahogy mondtam előbb, nagy tudású volt, jó feje volt, nagyon okos volt, és erre azt mondta a királynak, hogy szeretne valamit mondani a saját védelmébe. És erre azt mondta, hogy értsük meg, hogy ő is, az öccse, az nem ugyanaz a vallás. Azt jelenti, ő megérti, hogy a király elfogadta az öcsének a kinevezése a rabinikus zsidóság vezetésében, ügyében, de ő nem a rabinikus zsidóságnak az tartozik, ez teljesen más vallás. És mi volt az ő lényeg? Az ő lényeg az volt, hogy ő csak a Tórát, a Bib, az írott tant fogad el, a szóbeli tant nem, másik vallás, és ezért az ő öccse, aki a rabinikus zsidóságot képvisel, nem tud beleszólni ebben a zsidóságban. Ó, akire azt mondtam, mivel másik vallásokat, természetesen mindenkinek joga van a saját vallást követni, és ezért fel lett mentve, és akkor ő tényleg elindult, mint rabinikus zsidósággal szemben, a bibliai zsidóság. Én karaitták, az a szó, hogy kará, az abban a szóban van, mint mikra. Mikra azt jelenti a Biblia, ami le van írva. És ebből lett a karaiták. Ő lett ennek a vezetője, és kiépítette, nagy tudású volt, kiépít egész egész dolognak a filozófiája, és elindult itt egy új szekta a zsidóságon belül. Maga kezdete az volt a hiúsága az öcsével szemben, és utána az életet akarta menteni, és akkor ebből elindult ez a dolog. Nagy viták voltak ez kapcsán, mert ez az Annán írt könyveket is magyarázott, aztán voltak mások, akik ezt a vonalat vittek tovább, és akkor a babiloniai zsidóság vezetői, nagy bölcsei válaszoltak, például a híresek ezek közül a Szaadja Gaonnak az írásait válaszol és vitatkozik ezekkel a karaitákkal, mindenképpen ez maradt egy önálló vonal a zsidóságon belül, egy önálló szekta a zsidóságon belül. Idővel ők tovább terjeszkedtek, és nem csak Babilóniában voltak, hanem az egész közel-keleten, közép-keleten voltak, ott elterjedtek. Zsidóság szempontjából ez hittagadóknak számít, mert nem lehet a zsidóságnak egy részét elfogadni, és a másik részét nem. Az írott tan igen, és a szóbeli tant nem. No, most menjünk, ami azt jelenti, történelmileg talán a karaitak nincsenek összekapcsolva a cedukimmal, annak ellenére ugyanazok a hitelveket vallják nagyjából, szóval, mert mondom, a cedukim megszűntek, és aztán újra később, sok száz évvel később indultak a karaiták, de mégis valahol hát ennek a folytatása, szerinti, hogy ha nem történelmi folytatás, akkor mit tudom én, szellemi folytatása mindenképpen. Most nézzünk meg egy másodperc, mi a törvénytelen gyerek kapcsán egy pár alapinformáció. Úgy, ahogy mondtam, Mózes 5. könyve 23:3 van az írva, hogy nem lehet, egy törvénytelen gyerek nem szabad, hogy beleházasodjon a zsidóságban. De erre azt mondja a Talmud, ez csak akkor, ha biztos törvénytelen gyerek. Ha nem biztos ez a törvénytelensága, akkor az a Biblia ezt nem tiltja. Ez egy óriási segítség, mert lényegében akkor a rabinátusnak nem kell kutatni, keresni, az talán valahol volt egy házasságtörés, és abban lett egy törvénytelen gyerek. Ha nem tudunk róla, akkor az olyan, mint a nincs. De ha a gyanúja már felmerül, ami azt jelenti, már beszélnek róla, talán ez a törvénytelen gyerek, akkor ez rabinikus tilalom alá esik. Szerintem, ha nem tudunk róla, akkor az nem létezik. Ha tudunk biztosan róla, akkor ez bibliai tilalom, ha nem tudunk biztosan, akkor azt mondtak a bölcsek, hogy itt utána kell nézni, és ilyenkor az van írva, hogy négy nagyszülőt kell megvizsgálni, hogy ezek törvénytelenek voltak, vagy nem. Ha az utóbbi négy nemzedékben nem volt törvénytelenség, akkor azt mondta, hogy itt valószínűleg nincs a törvénytelenség. Most erre az ember azt mondja, és mi van akkor, ha öt nemzedékkel ezelőtt volt ez a törvénytelenség, akkor most mit segíted, hogy négy nemzedéket meg kell nézni? És akkor a válasz erre az, hogy több mint négy nemzedéket visszakeresni, ez majdnem lehetetlen. Ugye szülők, nagyszülők, dédszülők, ükszülők. Ükszülők fölött az már ritkán maradt meg információ, amit lehet kutatni. És akkor ezt úgy kell értelmezni, hogy a bölcsek azt mondták, figyelj, nézzetek meg, amit lehet megnézni, és amit nem lehet, marad a Biblia előírásod, mivel nem biztos törvénytelen, akkor az meg van engedve. Tehát annak ellenére, hogy a bölcsök szigorították, hogy nem biztos törvénytelen, az sincs megengedve, de csak akkor, ha lehet valamit kideríteni. Ha már nem lehet kideríteni, és amit lehetett, azt megnéztek, akkor az a többi az nem számít. Természetesen, ha eleve a törvénytelenség gyanúja úgy merült fel, azt mondtak, hogy ebben a családban apai ágon, apai nagymama volt itt a kérdéses, akkor csak ötnek kell nézni. Akkor nincs értelme tovább keresni, mert itt van egy konkrét gyanúja, hanem amikor nem részletezve van a dolog, hanem csak ilyen azt mondanak, hogy ebben a családban valami nem stimmel, akkor a négy nagyszülőt meg kell nézni. Máskor azt kell nézni, amiről szó van. Most. És most jövünk a karaitákhoz. A Shulchan Aruch, ugye a Shulchan Aruch az a törvénykönyv, és erről beszéltünk már, a Shulchan Aruchnak van két szerzője. Van a Joseph Karo, ő Cfati bölcs volt, ő írta a Shulchan Aruchnak az alapját, és aztán ki lett egészítve európai rabbi által, rabbi Moshe Iszerot, krakai rabbi által. A Shulchan Aruch, a Joseph Karónak van egy előfutára, amit ő maga írt egy másik könyvet, egy ilyen hosszú, részletes jogi könyvet, és aztán annak a rövidítése az a Shulchan Aruch, a törvénykönyv, a kódex, a halacha. Ez a Joseph Karo rabbi a nagy könyvében idéz, nagyon rövid, egy rövid mondat, írta Rabbeinu Simson, Simson rabbi azt írja, hogy karaitakkal nem lehet házasodni. Miért? Mert ők házasság van náluk. Eljegyzés házasság van. Válás pedig nincs olyan, ami érvényes. Ha ez így van, akkor törvénytelennek. És újra házasodik ez a nő, az elvált nő újra házasodik, akkor lenyegel a gyerekei innentől kezdve törvénytelenek. És ezért a karaitákkal nem szabad házasodni. Miért nincs válasz náluk? Mivel ennek nem ismernek el azt az előírás, ami a rabinikus előírások, ezért másképpet csinálják a válasz, és olyan problémák merülnek fel, ami miatt a válasz nem is érvényes. Ezt írja rövid, és összekapcsolja, azt mondja, ugyanúgy a kutáknál mondtunk, nem lehet velük házasodni, mert a törvénytelenségek lehetnek, akkor ugyanúgy a karaitáknál is. Ami azt jelenti, természetesen a karaitáknak semmi köze a kutákhoz, de ugyanúgy, mint a kutáknál azt mondtak, hogy mivel ebben a csoportban nem fogadják el a halakát, ezért itt a törvénytelenség gyanúja felmerül, és emiatt nem lehet házasodni, úgy ez vonatkozik a karaitákra is. Rabbi Moshe Iszorosz idézi ezt a halakát a Shulchan Aruch kódexben. Hogy karaitákkal nem lehet házasodni, és ez teljesen mindegy, hogy most továbbra is maradtak karaitak, vagy közben már megtértek, és a rabinikus zsidóságot elfogadtak, nem lehet velük házasodni. Úgyis ez itt, és ez lényegében itt a kérdésnek a lényege, ha nem lehet velük házasodni, akkor most mi legyen ezzel a fiatal házaspáron. A most ezzel a Bénő Simsonnak az írása, ami itt egy mondatban le van idézve van, ez egy hosszú, hosszú írás, és hosszasan felsorolja, hogy mennyire nem követik a törvényeket, miért, mert nekik más az elképzelésük. Szóval senki nem mondja, hogy ezek vallástalanak, hanem egy más elképzelésük van, és mivel más az elképzelésük, másképpen értelmezik a dolgot, ezért nem úgy tartják be a vallást, ahogy elő van írva, és ezért más naptáruk is van. Ők nem követik azt a zsidó naptárt, amit a rabinikus zsidóság követ, ami azt jelenti, hogy ők megtartják, mondjuk például nem rége volt a Jom Kippur, ugye engesztelés nap, a hosszú bőt nap, ami a zsidó naptárban a legszentebb napja. Ők tartják a Jom Kippurt, csak máskor. Ami azt jelenti, azon a napon, amikor kellene tartani a rabinikus zsidóság szerint, azt a napot ők megszegik. Esznek, isznak, dolgoznak, és erre rá, mit tudom, mondjuk egy héttel később, böjtölnek is minden. Azt mondja, most a rabinikus zsidóság szempontjából ők megszegik az ünnepet. Ők azt mondják, ugyanolyan szigorúan tartják, csak egy héttel később. Csak egy héttel később az már nem az. Csak ugyanígy van más dolgok, ők tartják, csak saját elképzelésük szerint. Ezt részletesen felsorolja a Bénu Simson. Ez a Simson rabbi, egy francia rabbi volt a 12. vagy 13. században. És azt mondja, és mivel ők annyira eltávolodtak a hagyományos zsidóságtól, ezért biztos, hogy itt a törvénytelenség gyanya is felmerül, és ezért nem lehet velük házasodni. Ez az alapja az egész tilalomnak. Nézzünk meg egy kicsit. Vizsgáljon meg ezt a tilalmat egy kicsit alaposabban. Ahogy mondtam, Babilóniából elterjedt ez a csoport, ezek a karaiták. Nagy csoport volt Törökországban, még a 20. században még voltak Törökországban karaiták. Egyiptomban voltak sokan, szintén 1950 vagy 60-as évekig voltak még Egyiptomban a karaiták. Itt Európában itt is voltak, Lengyelországban voltak karaiták, Lettországban, Oroszországban. Szóval jó, nem voltak már túl sokan, de voltak, léteztek. Most itt a rabik kezdtek, szóval megvizsgáltak ezt a kérdést. Az egyik híres rabbi, aki vizsgálta ezt a kérdést, ez egy egyiptomi származású török rabbi. Ez egy 450 évvel ezelőtt. Rabbi Shmuel ben Hakan. Ez a rabbi Shmuel ben Hakan azt mondja, hogy semmivel nem ért egyet ezzel a Rabbeinu Simson írásával. Miért? Mert azt mondja, igaz, hogy ők nem tartják a törvényeket úgy, hogy szerintük kellene, de azt mondja, hát sajnos rossz az elképzelésük, ami azt jelenti, nem szándékosan nem tartják, ők azt hiszik, hogy így kell tartani. És ami a lényeg, azt mondja, mégis náluk van eljegyzés és házasság, és van válasz is. Igaz, hogy nem pontosan úgy néz ki, mint a miénk, de azt mondja, nincsenek ott olyan komoly eltérések, ami miatt vagy a házasság, vagy a válasz nem lenne érvényes. És mivel érvényes a házasság is, érvényes a válasz is, akkor hol van itt a törvénytelenség? Ezt mondta Rabbi Shmuel ben Hakan, ez egy ilyen 40 oldalas írása van ebben a témában. Ez ellen fellép a híres egyiptomi rabbi, aki a Radvaz, ez rövidítése Rabbi David ben Shlomo, ebben Zimra, csak a rövidítésként van, ismerünk őt, mint Radbaz. Ő valamivel több mint 400 évvel ezelőtt volt Egyiptomnak a egyik fő rabbia, és ő, ahogy mondtam, egy nomtatásban ilyen 40 oldalon keresztül írja az a Shmuel ben Hakán az ő érvelése, és ez a Radbaz ilyen idézi végig, ami azt jelenti, bekezdésenként idézi és támadja. Ami azt jelenti, semmivel nem ért egyet a Shmuel ben Hakánnal, de érdekes, hogy semmivel nem ért egyet, de a konklúzió ugyanaz. Miért a konklúzió ugyanaz? Mert ő azt mondja, hogy azt mondta, hogy van a házasság náluk, nem érvényes a házasság. És nem érvényes a válás se. Szerintem Rav Shmuel azt mondja, de a házasság és a válás érvényes, akkor a válasz azt mondja, se házasság, se a válás. Most gyakorlatilag akkor szerint ugyanazt tartunk. Vagy azért nincs törvénytelenség, mert annak ellenére van házasság, mivel van válás, vagy azért nincs törvénytelenség, mert és annak ellenére nincs válás, mert házasság sincs. Mint azt jelenti, semmiben nem érte egyet, de a konklúzió ugyanaz. Mi itt a vélemény eltérés a kettő között? A halacha azt mondja, a zsidó jogban a házasság, eljegyzés és esküvő csak akkor érvényes, ha két tanú jelenlétében történik. De nem elegett két tanú, két kóser tanú. Mit jelent a két kóser tanú? Kóser tanú azt jelenti, hogy valást tartja minden részletben. Valási törvényeket gyakorolja. Most erre azt mondja a Radbaz, hát elnézést, ezek, akik nem is böjtenek azon a napon, amikor kell böjteni, és nem úgy tartják a sok más törvényt, akkor hogy lehet őket elismerni tanúnak? Most ha nem ismerünk őket el tanúnak, akkor nem érvényes a házasság. Szóval a válasz nem érvényes, mert úgy írják, hogy abból probléma van. De minket nem zavar, hogy nincs válasz, mivel a házasság se érvényes. Erre a Rav Shmuel azt mondja, nem, a házasság mégis érvényes. Hogy lenne érvényes a házasság, amikor nincs tanú? Azt mondja, hogy kóser tanúnak számít. Miért kóser tanú? Mert ő nem szegi meg a törvényt. Az ő hite és elképzelése szerint ő valástartó. Igazad nem úgy tartja, hogy mi, ahogy a rabinikus zsidóság mondja, ő nem ismer mást. És erre van egy Maimonides-nak egy nagyon érdekes írása. Maimonides azt mondja, hogy valaki rossz nevelést kap, mit jelent rossz nevelés? Azt jelenti, ő azt követi, amit tanították őt, csak nem tanították őt helyesen. A helyes útra. Akkor őt nem lehet bántani, nem lehet mondani, hogy ő egy gonosz ember, mert ő azt csinálja, amit tanították. Ugyanígy ezek a szülők, nagyszülők, ők tanítottak őket erre a karaita útra, akkor ők saját meggyőződésük szerint vallásosak. Hiába mit tudunk, hogy hibásak. Nem arról van szó, szóval Shmuel nem itt a pluralizmust hirdeti, azt mondja, itt, ami helyes, az helyes, ami nem helyes, az nem helyes. De nem lehet őket megbélyegezni, hogy hogy nem tartja a törvényt, mert hát más nem ismer. És ezért mégis kóser tanul lehet. Szóval akkor itt két alap elképzelés van, de Shmuel azt mondja, a házasság érvényes, mert a tanúk ebből a szempontból kósernek számítanak. A válasz azért érvényes, mert a lényeg megvan a vállólevélben, és ezért nem érvénytelen. Radbaz azt mondja, a házasság nem érvényes azért, mert nincsenek kóser tanúk, a válasz nem érvényes, mert tartalmi hibák vannak, ami miatt nem lenne érvényes. Hogy mondtam, hiába teljesen ellenkező az elképzelés, de hát a lényeg ugyanaz, ami azt jelenti, a Radbaz is, és a Shmuel is mindketten elutasítják Rabbeinu Shimsonnak a elképzelése, de a karaitáknál van törvénytelenség. A Shmuel szerint azért nincs törvénytelenség, mert vállásuk van. Radbaz szerint azért nincs törvénytelenség, mert nincs házasság, érvényes házasságuk. Most innentől kezdve a törvényhozók között vannak mindenféle álláspontok. Valaki egy az egyben követi Smuel vagy a Radbáz álláspontja, és valaki csak félik. Ami azt jelenti, mit jelent valaki csak félik? A legsúlyosabb az, ha elfogadjuk Smuel álláspontja, de a házasság érvényes, és elfogadjuk a Radbáz álláspontja, de a válasz nem érvényes. Akkor törvénytelenség van. Ez a legszigorúbb törvény, ez álláspont jön ki, ha innen, a Smuel szerint van házasság, akkor akár házasság érvényes, de ha elfogadjuk, hogy nincs válasz, akkor válasz nem. És nincs válasz, akkor törvénytelenség van. Valaki elfogadja két fél, mi ez a két fél? Azt mondja, hogy házasság nincs, de válaszuk van, mert a választ jól csinálják. Csak az a probléma, hogy a válasznál is kellett legyen két tanú. Ha véletlenül van két kosher tanú, akkor elvileg a válással nem lenne probléma. De az már mindegy, abban a percben, ha elfogadja, nincs házasság, akkor már mindegy, hogy most van válasz, vagy nincs válasz. Szóval ezek a vélemények, ami vannak. Történelmileg nézve az egyiptomi rabik majdnem mindenki követte azt a véleményt, hogy a karaitaknál nincs törvénytelenség. Többen vannak, akik ezt a véleményt követik, így a Radbáz után. Mondom, ezek ismert és kevésbé ismert rabik. Most nézzünk meg egy további részlet ebben a kérdésben. Az egyik törvényhozó, az egy Röszpantum könyv, Psamim Rosh, azt magyarázza, hogy valójában azt, hogy a kutákat megtiltották, és azt mondták, hogy nem lehet velük házasodni, mert törvénytelenség van, ez nem jelenti az, hogy tényleg a törvénytelenség törvénye miatt megtiltották. Mert ha csak azt néztünk volna a törvénytelenség törvényre, akkor nem lett volna probléma, akkor továbbra is lehetett volna házasodni velük. Miért? Majd mondtunk előbb, hogy a törvénytelenség gyanúja felmerül, akkor összesen négy nemzedéket meg kell vizsgálni, és ha ott nincs, akkor nincs törvénytelenség. Akkor hogy lehet azt mondani, hogy a kutákkal azért nem lehet házasodni, mert törvénytelenség van? Hát nézzük meg négy nemzedéket. És akkor erre úgy magyarázza, hogy mivel volt itt egy törvénytelenség problémája felmerült, akkor a bölcsek ezt kihasználtak, és megtiltották a kutákkal való házasságot. Ami azt jelenti, valójában mi a tilalom? A tilalom az egy rabinikus rendelet. Mi az alapja a tilalomnak? Mert ezek nem eléggé vallásosak, és inkább ne házasodjuk velük. Mi az, ami kihozta ezt a tilalmat? Mivel itt felmerült a törvénytelenség gyanúja, akkor a rabik ezt kihasználtak, és emiatt megtiltották őket. Azt mondja, a törvénytelenség gyanúja miért nem lett volna elég ehhez, csak mivel látták, hogy ezek nem tartják a törvényt. És már felmerült egy kicsi a törvénytelenség. Gyan azt mondja, jó, akkor emiatt kihirdettünk egy tilalmat. Milyen különbség, ha egyenesen a törvénytelenség miatt tilasak, hogy az, mert egy rabinikus tilalom van itt. A különbség óriási. A karaitáknál törvénytelenség gyanúja, mondom, felmerült, de rabinikus rendelet nem volt. nem találunk a Talmudban, és nem találunk sehol később. Most ha azt mondjuk, hogy elég a törvénytelenség gyanúja az, hogy legyenek tiltva, akkor ez a karaitákra is vonatkozhat. Ha pedig azt mondjuk, hogy a bölcsek megtiltották, csak a háttérben volt a törvénytelenség gyanúja, akkor a karaitákra nem vonatkozik ez. Hogy kell ezt az egészet elképzelni? Mi a kapcsolat a törvénytelenség gyanúja és a rabinikus rendelet között? Ezt úgy kell értelmezni, ugye, hogy általában senkit nem gyanúsítjuk a törvénytelenséget. Miért nem? Abból indulunk ki, hogy mindenki törvényes. Ha felmerül a törvénytelenség gyanúja, akkor azt szerint, hogy kérdőjelezik az ő státuszát, akkor ellenőrizni kell, és megtudni, hogy most rendben van-e, vagy nincs. Most erre azt mondtak a bölcsek, mivel itt van a törvénytelenség gyanúja felmerült, ami azt jelenti, a viselkedésükben elveszítettek a kóserság státuszát. Miért? Mert látjuk, hogy nem úgy viselkednek. Akkor ezért kiterjesztették ezt a gyanúját, hogy ne is legyen lehetőség ezt tisztázni. Azt mondja, a bölcsek kiterjesztették, azt mondták, hogy mivel ők a viselkedésükben elveszítették a kóserságukat, és ha elveszítették, akkor maradjon így, és ne is legyen lehetőség tisztázni. Most ez a Szamim Rosh elképzelés, ami azt jelenti, hogy ha nem lett volna, ha nem találunk egy kimondott rabinikus tilalom erre, akkor magától nem lesz tilos. De Beinu Simson nem úgy látja. Beinu Simson úgy látja, hogy mégis rájuk is vonatkozik. Érdekes dolog, hogy mikor a Beinu Simson akarja azt mondani, hogy törvénytelenség miatt a karaitákkal nem lehet házasodni, hogy vezeti fel? Elvileg nagyon egyszerű lenne felvezetni, hogy törvénytelenség gyanúja van itt, és emiatt tilos. Hát ez meg egy fél sorban elég. De ahogy mondtam előbb, először részletesen felsorolja mennyi mindenben az ő viselkedésük nem egyezik az általunk képviselt zsidósággal, és emiatt mondja, hogy mivel a törvénytelenség gyanúja felmerült, emiatt tilos. Szóval az egész hosszú leírás mire kell? A válasz erre, hogy itt nem egy egyenes törvénytelenség, lehet úgy mondani, nem egy igazi törvénytelenségről van szó, hanem mivel ők a viselkedésükben elveszítették a hitelüket, a kóserságot, és valahol a háttérben van egy kis törvénytelenség, akkor emiatt lehet őket megtiltani. Tehát hol van ennek a rabinikus rendelet? Azt mondtunk, hogy ha ez egy ilyen rabinikus rendelet csak, hol van ennek a bölcséget soha nem mondták ki? Erre az a válasz, hogy mondtam előbb, hogy a karaitak, a cedukim, illetve a kutáknak a szellemi jobb utódoknak számítanak, és ha a kutákra van egy ilyen rendelet, akkor ez automatikusan vonatkozik a karaitákra is. Igazad, erre a csoportra külön nem lehet kimondva, de szellemileg ez ugyanaz, mint a cadaceusok, vagy a kuták. És emiatt, ha ott találunk a tanban ezt a rendeletet, akkor ez rájuk is vonatkozik. Ami azt jelenti, hogy a lényegében a házasság tilalma alapja az, hogy elveszítették a kóserságokat a viselkedésen. Érdekes, hogy történelemnek nem lehet azt mondani, hogy mindig is úgy képzeltek el. Maimonides levelezésében találunk egy olyan eset, amikor valaki házasodott egy karaita nővel, és Maimonides percig nem gondolja az, hogy ez talán tilos lett volna. Ami azt jelenti, hogy az, hogy a karaitakkal nem lehet házasodni, azra Beinu Simsonnal kezdődik, francia 11. századdal. Korábban Maimonides, aki élt Egyiptomban, ismerte a karaitakat, nem gondolt, nem gondolt úgy. De hát természetesen ez nem változtat túl sokat, mert a Bénő Simsontól kezdve már a Shulchan Aruch idézi, és abban a percben a Shulchan Aruch már idézi, akkor az már érvényes ránk. Nem lehet visszakeresni, és azt mondja, ó, mi követünk, mert a Maimonides-nek az álláspontja. Maimonides nem tiltatta, de mások tiltattak, és a Shulchan Aruch ezt elfogadta, és a Shulchan Aruch ellenlegében nem lehet itt mit mondani. Nézzük meg, milyen más lehetőség van, más. Egyetlen lehetőség, amit láttunk, hogy mégis megengedni a karaitakat való házasság, ha mi elfogadjuk, vagy Rabbeinu Shmuel ben Hakam, vagy a Radba az álláspontja, hogy nem. Téves az az egész törvénytelenség érvelése ezt kapcsán. Igaz, hogy a Shulchan Aruch nem úgy gondolta, ugye a Shulchan Aruch mégis azt írja, a karaitákkal nem lehet házasodni, de ha más kis kaput találunk, még engedő érveléseket tudunk felhozni, akkor azt is tudunk felhozni, mint egy plusz érvelés, hogy vannak, akik eleve nem fogadják el ezt a tilalmat. Ami azt jelenti, ahogy mond még egyszer, ezt tisztázni. Ha a Shulchan Aruch valamit tilt, akkor nem lehet azt mondja, igen, a Shulchan Aruch tiltja, de vannak más vélemények. A Shulchan Aruch az egy kódex könyv, ami el lett fogadva, mint az utolsó szó a kérdésben. És ezzel a Shulchan Aruch tiltja, akkor nem lehet azt mondja, igen, én követek a másik véleményt, aki nem tiltja. De ha a Shulchan Aruch után, vagy a Shulchan Aruch véleménye alapján még mindig lehet még találni valami engedő érvelés, akkor azt is lehet mondani, no, és még vannak eleve, akik másképpen gondolnak a kérdést. Szerintem plusz érvelésként jó a Radbáz és a Shmuel ben Hakam, annak ellenére, hogy csak erre alapozni nem lehet. Milyen más érvelés lehet találni ebben az esetben a karaiták vala házasság mellett? Most ez az érvelés, amit most fogunk felhozni, ez nem általában a kérdés megengedi minden karaitával való házasság, hanem egy nagyon specifikus eset, ahogy mondtam, mi most elfogadjuk és követünk a Shulchan Aruch álláspontja, hogy a karaitával nem lehet házasodni, de mégis megnézünk, hogy talán van mégis egy lehetőség, hogy egy specifikus esetben mégis megengedő legyen. Miről van szó? Prágai rabbi Ezékiel Jehezkel Landau 250 évvel ezelőtt nagyon híres a törvényhozók is között nagyon komoly forrás. Az ő könyvenek a neve az Noda Bihuda. Ebben a Nodabi Júdában van egy levél, nem hosszú, elég rövid a levél. És miről van szó? Valaki házasodott egy lánynal, már született egy gyerek is, és aztán kiderült, hogy ez a lánynak a szülői karaitak. Most az esetnek a részletei nincsenek benne a Nodabi Júdában, de mégis én találtam egy másik könyvben, ugye a Responsum könyvben mindig van valaki, aki kérdez, és a szerző itt lehozza az ő választ. Sok esetben a szerző a válasz elején összefoglalja, vagy talán még idézi is, az egész kérdés, aztán megírja a választ. Ez a jobbik eset, ez ideális eset. Akkor konkrétan, nagyon pontosan tudunk, mi volt a kérdés, és akkor tudunk, hogy az érvelés mire vonatkozik. Valamikor, ahogy ebben az esetben, összesen a válaszban az van benne, amit kérdeztél a karaita lány kapcsán, akkor írja az érvelést. Karaita lány kapcsán. És aztán az érvelésből lehet még bizonyos dolgokat megtudni, mert ahogy érvel, akkor lehet még további részleteket tudni, de az nem, ez csak amennyit lehet még az érvelésből megtudni. És erre nagyon örültem, amikor megtaláltam ennek az a rabbi, aki kérdezte, a prágai rabbi ezt a kérdést, ő más rabinak is küldte előbb. És az a rabbi válaszolt meg, és azt mondta, én nem szeretnék egyedül állást foglalni kérdést, küld el más rabbiknak is. És aztán elküldte a prágai rabbinak. És ott részletesen le van írva. A történet úgy szól, hogy volt egy lány, úgy tűnik egy ilyen szegény lány volt, és egy ilyen besegítettet a háztartásban, egy kicsit ilyen cseléd lány. És valaki a városban megszerette, és elvette feleségül. És aztán házasságuk után kiderült, hogy Karaita szülőknek a gyereke, azt mondja, korábban ezt nem volt, ezt nem tudtak, és közben megszületett már az első gyerek, és az a kérdés, hogy most mi lehet? Mi lehet? Ez lényegében a kérdés, ez a kérdés ment el a prágai rabbihoz, és akkor kiderül, hogy Lettország környéken volt ez az egész, játszódik le ez az egész történet. És erre azt válaszol a prágai rabbi, hogy mivel ez a lány soha van egy olyan alapelv, hogy egy kicsit egy ilyen nehéz logika, most a lényeget próbálok elmondani. Ugye ismerünk azt az elvet, hogy mindig a többség után megyünk. Most erre van az olyan eset a Talmudban, hogy van itt mondjuk piacon van 10 kis bolt. A 10 kis bolt mindegyikben 10 hentes van a piacon. 9-nél csak kóser hús van, és 1-nél van nem kóser hús. Valaki ment a piacon, nem figyelt oda, valamelyik henteshez bement, és vett hús. Elmegy a piac, azt mondja, hogy melyik hentesnél vett, melyik hentestől vettem. Fogalma sincs, a gondolatai máshol voltak, és nem tudja most ez a hús kóser, vagy nem. Akkor elvileg azt mondja, figyelj, 9 hentes kóser, 1 nem kóser, az 90%-a, nem csak a többség, ez egy 90%-os többség. Akkor elvileg azt kéne mondani, hogy mivel a húsnak a 90%-a kóser, akkor valószínűleg a többségből vette. És erre azt mondjuk, hogy nem. Azt mondjuk, hogy mivel ő egy héjről vette. És egy hely biztos, hogy nem kóser. Erre azt mondom, és ő pedig valamelyik boltban volt. Az, és erre azt mondom, mivel biztos, hogy egy hely nem kóser, és volt, és valamelyiknál volt, talán ő a nem kósernál volt, és itt pedig minden itt nem kóser. Ebben a boltban minden nem kóser. Tehát ez úgy fogalmazatik meg a Talmudban, kolka vuaka mechtal mechtal, mivel biztos, hogy ott helyben egy nem kóser, akkor nem azt mondjuk többség, azt mondjuk olyan, mint 50-50%. Vagy abban a boltban volt, vagy nem abban a boltban volt. Hol látszik egy kicsit, hogy nehéz egy kicsit ez a érvelés, mert mi van akkor, ha piacon találtak egy zacskóban egy darab hús? Nem, hogy valaki bement valamelyik henteshez és onnan hozta a húst, hanem találtak egy darab húst a piacon. Többség után kell menni. Mivel nem helyben találta, nem a hentesnál felmerült a kérdés, hanem a piacon. Ha nem a boltban, akkor a többség után kell menni. Mondom, itt ennek a teljes logikát azt mondja, hogy hagyjunk, mindenképpen ez az alapelvet, hogy ha helyben merül fel a kérdés, akkor azt mondom, mivel egy biztos, hogy nem kóser, akkor 50-50%-nak számít. Ha pedig nem helyben merül fel a kérdés, hanem amikor már elment onnan, már kiment a hentestől, akkor a többség után lehet menni. Jó, akkor maradjunk a ennél is, akár értjük pontosan a dolog logikáját, akár nem. Erre azt mondja a prágai rabbi, ugyanez a helyzet nálunk is. Elvileg a karaitak többsége, azok nem törvénytelenek. Még akar is, ha azt mondjuk, hogy a válásuk nem érvényes, és a házasságuk igen, de most mindenki elvált, nem mindenki elvált, Ha egy, mondjuk, minden egy elvált nővel szemben van 4-en, 5-en, 10-en, akik nem váltak el. Akkor a döntő többség az, akkor az kóse. Nincs nem törvénytelenség gyanúja abban van. De, azt mondja, de a karaita közül valakivel házasodni az 50-50%-nak számít. De, ez a lány, mondja a prágai rabbi, ő nem a karaita közön nőtt fel, nem is tudta, hogy karaita szülőknek a gyereke. Az később merült fel. Ugye az elházasságuk után merült csak fel. Akkor ez olyan, mint a nem a hentesnél merült fel a kérdés, hanem a piacon merült fel a kérdés. Ha akkor a többség után lehet menni. És erre azt mondja, összefoglalja. Ha ez a lány soha nem nőtt fel karaita közül, vagy legalább kiskorú gyerek volt, amikor elhagyta őket, és soha nem élt, mint karaita, akkor azt lehet mondani, a többségtől származik, és a többség az nem törvénytelen gyerek. Ha pedig ő már felnőtt korában hagyta el a karaitákat, akkor 50-50%, és akkor tilos lenne vele házasni. Azt mondja még a prágai rabbi. Én nem mondanám ki azt a szót, hogy el kell válni, még akkor se, ha felnőtt korában hagyta el a karaitákat. Miért? Mert mindig az a háttérben van a Radbáznak a véleménye, aki azt mondja, nincs itt törvénytelenségi problémája. Igen, ám, a Shulchan Aruch nem ezt mondja. És ezért, ha felnőtt korában hagyta volna el a karaitákat, akkor inkább nem foglaltam volna állást a kérdésben. De mivel ebben az esetben ő soha nem volt a karaita között, akkor a többség után lehet menni, és a házasság meg van engedve, azt mondja, mivel már meg is történt. Ezt is még hozzateszi. Azt mondja, miért? Mert mégis a Shulchan Aruch ellen érvelni ez egy kicsit nehéz. De mivel már megtörtént, és azt mondani, hogy egy békes, szeretett házasságot felbontani, akkor inkább keresünk könnyítő érveléseket. És ezért, mivel a házasság már megtörtént, a gyerek soha nem volt karaitak, nem nőtt fel karaita közösségben, akkor ezért ő megengedi. Érdekes, hogy itt mindenki a saját gondolkodásmódban viszi a dolgot. Egyik egyiptomi rabbi, amikor olvasta ezt a prágai rabbi írását, azt mondja, nem értem. Mi a különbség, mikor hagyta el a karaitakat? Az a lényeg, hogy van a rabbaznak az engedélye. Mert, ugye, ahogy mondtam, az egyiptomi rabbik azt mondtak, mi nem fogadjunk el a Shulchan Aruch döntése ebben a kérdésben. De a prágai rabbi egyértelműen azt mondja, ő nem szeretné dönteni a Shulchan Aruch ellen, ő még a Shulchan Aruchi tilalommal együtt ne engedi meg. Mert ez nem ugyanaz a eset, és itt inkább meg lehet engedni. Ez az, ami miatt örültem nagyon ennek a prágai rabinak az írásának, mert a Shulchan Aruch ellen állást foglalni egy kicsit nehéz. De a prágai rabbi azt mondja, a Shulchan Aruchal együtt lehet ezt még megengedni, akkor ez nagyon jó. De erre hozzátesz még a prágai rabbi egy nagyon komoly feltét. Azt mondja, ez mind abban az esetben, ha ő nem viszi tovább a karaita hite és viselkedése. Mert ha igen, akkor biztos, hogy addig, ameddig nem tartja be a törvényeket, ahogy kellene, akkor nem lehet velük házasodni, mert nem lehet együtt élni egy zsidó házasság olyan nővel, aki nem úgy tartja a törvényeket. De most hogy fogja nevelni a gyerekeket? A apjuk mondjuk ezen a héten kedden bőtel, az anyjuk pedig jövő héten szerdán bőtel. Ez így nem lehet. Illetve a feleség főzni fog valamit, és akkor lehet, hogy nem is lesz kóser. Karaita elképzelése szerint kóser, de a férjnek ez nem kóser. Ilyen házasságot nem lehet. És ez szintén egy nagyon komoly feltétel itt a dolognak, hogy és ez lényegében a Radbáz is, és a Shmuel ben Hakán és összes többiek is ugyanezt mondják. Hogy addig, ameddig nem hagyta el, és nem tért vissza a rabinikus zsidóság az, addig semmiképpen nem lehet megengedni. Ők megengedik, csak a törvénytelenség problémát engedik meg, mert azt mondják, hogy nincs. De az, hogy ő más az elképzelés, másképpen tartja a zsidóságot, azt mondja, azt nem tudja megengedni. Érdekes dolog az, hogy a több száz éven keresztül maradt ez az alap elképzelés, hogy a lehet mondani, az európai rabik ezt inkább megtiltották, az egyiptomi rabik, török rabik inkább megengedik. Van egy levél egy másik Rösszpanzum könyvben, ez 1918-ban. Egyiptomi eset, egyiptomi rabinátusnál, hogy egy karaita férfi vagy nő, várján, karaita nő házasodik, és kéri a rabinátus beleegyezése. És ők megengedték, de különböző feltételeken. Az érdekes, hogy hirtelen vannak feltételek. A Rábbád és Molben Hakán ezek feltételnék. Egyetlen feltétel az, hogy ő már nem tartja magát karaitának. De azon belül semmi más feltétel nem volt. Ő itt már hirtelen 1918-ban vannak feltételek. Négy feltétel van. Az egyik feltétel az, hogy csak az egyiptomi karaiták az, amit megengedünk. Török karaitákat nem engedünk meg. Mindjárt majd fogunk látni, miért. Kettő, csak akar engedjünk meg ezt a házasságot, ha a karaita egy esküt tesz, hogy elhagyta a karaitaságot, és innentől kezdve már a rabinikus zsidóságot követi. Három, hogy betér. Mit jelent betér? Hogy talán nem zsidónak számít, és ha nem zsidónak számít, akkor be kell térnie. Ugye zsidónak nem kell betérnie. De talán nem zsidónak számít, csak a térjen be. És a negyedik az, hogy meg kell vizsgálni szülőt, nagyszülőket, ott volt-e itt válás. Ez a négy feltétel. Most mielőtt ezt a négy feltételt nézzük meg minden érvelés külön-külön, minden feltétel külön-külön, ez már hirtelen egy furcsa dolog, hogy több száz éves hagyomány után hirtelen az egyiptomi rabinátus hirtelen a feltételeket állít. Vizsgáltam ezt a kérdést, és gondolom, hogy talán azért van ezek a feltételek, mert nagyon érdekes változás történt Egyiptomban. Európai zsidók érkeztek Egyiptomba. Üzleti úton jártak, és lassacskán többen letelepedtek ott. És már olyan sokan voltak, hogy már saját rabik választottak maguknak. Ez a bizonyos rabbi, ez a bizonyos Aaron Cohen választottak rabinak. Nem, Aaron Ashkenazi. Aaron Ashkenazi. Ő egy európai származású, azt hiszem, hogy galicai vagy lengyel származású volt, Izraelben nőtt fel, ő lett a helyi Ashkenazi közösség. Mint ez érdekes, hogy ugye általában a zsidóság kettőre van bontva, van az Ashkenazi, az európai zsidók, van a szefáradi, a arab országból származó. Itt pedig Egyiptomban egy európai zsidók közössége alakult meg, és ő volt a rabbi. Érdekes, hogy egy rövid időn belül az elnök összeveszett a rabival, és hozott egy másik rabbit, ez pedig magyar származású rabbi, bizonyos Ulman. És ő oda érkezett, és hirtelen látja, hogy van rabja. Neki azt mondták, hogy szükség van a közösségnek rabja. Jó, megállapodtak, eljött. Eljött, az fuppa, van rabja a közösségnek. Oda vissza a végén ez az Ashkenazi lemondott, és ő átment a szefárdi közösség rabinátusában. Azt mondja, most innentől kezdve van itt egy Ashkenazi közösség, európai közösség, rabbiuk is van. Aztán van még egy rabbi, aki már nem ennek a közösségnek a rabbia, de átment a szefáradi helyi rabinátusban dolgozni. Most miért a probléma? A probléma az, hogy lehet az a helyi hagyomány, az volt, hogy a karaitakat meg lehet engedni, de ennek az askenázi rabinak, mivel ő európai származású, ő rá érvényes a Shulchan Aruch döntése, hogy nem lehet a karaitakkal házasodni. Akkor itt Egyiptomban jött valaki, aki olyan a véleménye, hogy ezeket nem lehet megengedni. És ezért azt gondolok, hogy ő volt az, aki bevezette bizonyos ilyen feltételek, és a feltételeket, mint azt mondanánk, hogy ez ilyen körülmények között még a Shulchan Aruch is megengedi. Akkor azt jelenti, innentől kezdve már nem követtek egyenesen a Radváz engedő véleményt, hanem innentől kezdve már azt mondtak, a Radváz mindig is megengedte, és a Shulchan Aruch után is négy feltétel, mert már ezt is lehet megengedni. Mi ez a négy feltétel? Egyik az, hogy egyiptomi karaita kellett legyen. Most mi a különbség? Az egyiptomi karaita, vagy a török karaita. Minden kettő zsidó, és minden kettő karaita. Most mi a különbség, honnan származik? És erre egy olyan elképzelés van, mert a Respanzum irodalomban találunk erre. Mit mondtunk, hogy miért mondja a Radváz, hogy nincs törvénytelenség problémája? Miért nincs törvénytelenség problémája? Azért nincs, mert az eljegyzés és a házasságok eleve nem érvényes. Miért nem érvényes? Mert nincs kóser, nem volt jelen kóser tanú. Ez abban az esetben igaz, ha egy nagy karaita közösség van, és karaita rabbik is, furcsa kifejezés ez a karaita rabbik, mert ők az egész rabbinikus intézményt nem ismerik el, karaita vezető, és a teljesen önálló a helyi rabbinikus közösségtől, akkor saját tanúk, és minden, akkor nem érvényes, ezek a tanúk nem kóserek. Mi van akkor, ha csak öt karaita család lakik egy zsidó közösségben? Akkor azt jelenti, ki lesz a tanú? Valószínűleg ki lesz a tanú az ő házasságon? A rabinikus tanú. A rabinikus tanú, akkor érvényes házasság van itt. Ha közben karaita válás lesz, akkor itt már lesz törvény, akkor már a Radváz is el fogja ismerni, a törvénytelenség van. Mert a Radváz azt mondja, azért nincs törvénytelenség, mert a tanú nem kóser. Miért nem kóser a tanú, mert karaita a tanú? De a rabinikus tanú van, akkor már megvan a probléma a törvénytelenségnek. És ezért egyesek akartak különbséget tenni a török és az egyiptomi karaita között, mert a török karaitek inkább egy közösségben éltek a helyi rabinikus zsidósággal, Egyiptomban külön éltek. És ezért azt mondtak, jó, a Shulchan Aruch megtiltja abban az esetben, amikor rabinikus tanúkkal házasodtak talán, és emiatt van a törvénytelenség gyanúja. Egyiptomban nincs ennek lehetőség, és ezért egyiptomi karaiták inkább lehet megengedni. Másik az, hogy esküdtesz, az egy szigorítás, hogy biztos lenni, hogy tényleg elhagyta a karaitákat, akkor egy esküdtesz, akkor biztos, hogy elhagyta őket. A harmadik az, hogy be kell térniük, az egy érdekes dolog, mert ugye, ahogy mondtam előbb, zsidó nem tud betérni a zsidóságban. Ha valaki mondjuk vallástalan, és szeretne újra gyakorolni a vallást, a zsidó származású, de nem gyakorolja a vallást, akkor erre azt szoktak mondani, visszatér. Visszatér azt jelenti, hogy újra kezd gyakorolni. De ennek nincs egy szertartás, hogy újra be kell lépni a zsidó vallásba. Aki zsidónak született, az zsidó marad, és nem kell belépni a zsidó vallásba. Betérni azt jelenti belépni a zsidó vallásba, mert a zsidónak nem kell belépni, és nem lehet belépni, ő ott van. Maximum eddig nem tartotta a vallási előírásot, utána kezdi tartani. Amikor azt mondani, a karaitának mégis csináljuk neki egy betérés, akkor hogy lehet betérnie? Erre az a válasz, hogy van egyes vélemények, akik azt mondtak, hogy valójában karaitákat nem lehet megengedni, a házasságot velük nem lehet. Tényleg igaza van a Rabbeinu Simsonnak, itt van a törvénytelenség gyanúja. De mégis mi a lehetőség itt? A lehetőség az, hogy szigorítsunk még egy kicsit. Azt mondjuk, hogy ezek annyira eltávolodtak a zsidóságtól, Talán már a vegyes házasság is. Azt mondja, talán már nem zsidókkal is házasodtak. Ha nem zsidóval házasodtak, akkor a gyerek már lehet, hogy nem zsidó. Akkor már egyáltalán nem is számít zsidónak. Ami egy hihetetlen szigorítás. Eddig azt mondtunk, karaiták azok zsidók, de talán a törvénytelenség probléma van. Most azt mondom, hogy talán már nem is számítanak zsidók. Igen ám, de ebből a szigorításból jön a könnyítés. Abban a percben, hogy belép a zsidó vallásban, nem zsidó nem hozza magával a törvénytelenségét. A betér, akkor nincs törvénytelenség. Ami azt jelenti, annak ellenére úgy tűnik, mintha szigorítottunk rajtuk, mert azt mondtak, hogy talán nem számít zsidónak, valójában könnyítettünk rajta. Mit könnyítettünk, hogy menekülni tud a törvénytelenségéből. És akkor ez egyik feltétel volt, hogy alá kell merülni a mikvében, a körülmetélés, és akkor úgy vesztünk, hogy talán most tér be a zsidóságban, akkor így mindenképpen menekült a feloldata a törvénytelensége. És a negyedik az, hogy meg kell nézni, visszamenőleg kutatni, keresni, hogy talán volt itt egy betér, és erre azt mondtam, ugye 4 nemzedék maximum, amit kell keresni, ha nem volt, akkor azt olyannak veszünk, mint a nincs. Most. Mind ezt ismerve, nézzünk meg, megnéztem a mi esetünket. Egyik ágon, azt hiszem az anyai ágon, ő egy egyiptomi karaita családból származik. Az apai ágon török és babiloniai karaita családból származik. Ez a fiú. Ami azt jelenti, akkor egy kicsit nézzünk meg, milyen lehetőség van. Akkor az első lehetőség megengedni, azt mondjuk, hogy mi követünk a Radbázi és Shmuel ben Hakán álláspontja, hogy nincs itt törvénytelenség problémája. Ez egy lehetőség, de ez egyedül nem lehet felhasználni, mert szemben van a Shulchan Aruch, aki azt mondja, hogy úgy mégis. Mi a másik lehetőség? Meg kell nézni, hogy ez a fiú valamikor karaita közösségben nőtt fel, vagy nem. És erre kiderült, hogy ez a család a 60-as években jött Egyiptomból, de Amerikában már nem éltek karaita közösségben. Ha nem éltek már karaita közösségben, sőt, azt is mondta a fiú, hogy a nagypapája, aki még ilyen hagyományőrző, vallásos volt, körülnézett, és akkor egy ortodox, rabinikus zsinagógában kezdett járni. Mert ő azt mondja, ő vallásosnak érezte magát, és ezért kezdett járni egy ortodox zsinagógában. A unokája már semmi köze nem volt a karaitákhoz, azt jelenti, nem karaita közösségben nőtt fel. Ami azt jelenti, hogy innentől kezdve a prágai rabbi szerint, mivel nem karaita közösségben nőtt fel, soha nem is volt karaita közösségben, akkor azt mondjuk valószínűleg a többségből származik, és a többség az nem törvénytelen, és ezért lehet őt megengedni. Az a kérdés, hogy ugye azt mondtunk, hogy egy feltételt mond a prágai rabbi, hogy ha tényleg nem viszi tovább a karaitai elvek. És egyesek azt mondtak, múlt század elején voltak, hát ma nem lehet ebben bízni, biztos, hogy csak a házasság miatt mondja, hogy nem követi a karaita elveket, valószínűleg követi, és ezért nem lehet vele házasodni. A mi esetünkben ez nem így van, mert ez a fiú már régen a házasság előtt teljesen vallásos volt, jösivában tanult és minden, ami azt jelenti, bebizonyította, hogy ő tényleg semmi köze a karaitákhoz, és emiatt nem is lenne értelme kérni egy eskütőle, mert a viselkedése több éven keresztül még az esküvője előtt a legjobb bizonyíték, hogy ő nem karaita elveket val. Azt, hogy kicsit a családban körülnézni, voltak-e válások, körülnéztünk, és nem voltak válások az utóbbi nemzedékekben, és ezért mindezek után annak ellenére török karaitáról van szó egyik ágon, akkor arra gondoltam, hogy Radbáz után és a prágai rabbi írása után meg lehet engedni ezt a ezt a házasságot, mert hiába mi nem tudunk követni itt egyenesen Csokaradbát, de a prágai rabbi precedens alapján meg lehet ezt engedni. Most mi a különbség, hogy azért engedjünk meg ezt a házasságot, mert azt mondjuk, ha már megtörtént, akkor mondjuk kövessünk a egyiptomi precedens, hogy ők megszoktak ezt megengedni, vagy inkább használjunk a prágai rabbi precedenset. Óriási a különbség. Mert azt lehet mondani, és tényleg nem zárnám ki ezt a lehetőséget, azt mondta, figyelj, megtörtént már ez a házasság, azt nem lehet most kötelezni őket válásra. Jó, ezt is el lehet fogadni, de akkor azt jelenti, a következő nemzedek, a gyerekeik ugyanazt a kérdés előtt fognak állni. Lehet nekik házasodniuk, vagy nem? Mert mondtam, a törvénytelenség ez tovább megy. A szülőknél ezt megengedtünk, mert már megtörtént a házasság, akkor a gyerekeknél nem biztos, hogy ezt lehet megengedni. Ezért nem lenne a Radba az álláspontja ebben az esetben, nem lenne egy igazi megoldás, mert akkor csak halasztottunk a problémát még egy nemzedékre. Ha pedig a prágai rabbi precedenst használnak, aki azt mondja, hogy ebben az esetben azért meg lehet engedni, mert ő soha nem volt karaita, és ezért ő a többségből származik. Ha a többségből származik, azt jelenti, hogy levettünk róla a törvénytelenség gyanúját. Ha levettünk róla a törvénytelenség gyanúja, akkor a gyereké természetesen mi a probléma lehet itt? Ha már az apjuk nem volt törvénytelen, akkor a gyerek hogy lett volna törvénytelen? És ezért úgy gondoltam, hogy a legjobb tényleg, hogy a prágai rabbi precedense alapján megengedni őket, és innentől kezdve megoldottunk ezt a következő nemzedékekre is. Nem ez egy nagy kutatást igényelt, de azt hiszem, hogy megoldottam ezt, és ahogy mondtam, hogy ezt most szétküldtem pár híres rabbihoz, és most várom a választ, és bízok benne, hogy meglepetések nem lesznek. Mondom, ez egy kis példa, hogy mit jelentett feldolgozni egy személyi státuszt. Mondom, ez majdnem azt lehet mondani, élet és halál kérdése. Most marad a házasság, vagy esetleg kötelezni kell őket a válásra, ami nagyon kellemetlen lenni. És hál' Istennek, hogy van kiút ebből a problémában. Köszönöm a figyelmet!